Isten igét a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszból olvasom. Az apostolok cselekedeteiről a könyv végéhez érkeztünk. Az utolsó fejezet második fele van kijelölve. Én a két utolsó verset, a 30-at és a 31-et olvasom. Ő pedig ott maradt két teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette Isten országát, és tanította az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Amen. Kedves testvéreim, a kalauz szerint az elmúlt hetekben végigolvastuk a cselekedetek könyvét, és ma elérkeztünk a végéhez, az utolsó történetet, és aztán ezt a néhány záró mondatot olvastuk ma. Azt mondhatjuk tehát, hogy vége van az apostolok cselekedetei írott könyvnek. És mégis én azt gondolom, sokunkban vagy többünkben az a kérdés támad fel, hogy de hát minek van vége? Hiszen semminek nincs vége. Nem tudjuk meg a történetnek a folytatását. Még ebben a mai napra kijelölt részben is, amit nem olvastam fel, mert kicsit hosszú, meg el is olvashatjuk, vagy olvashatjuk, még itt is bonyolítja a szálat Lukács, elmondja a Rómába érkezése, Pál Rómába érkezése utáni történetet, hogyan beszél a zsidókkal, hogyan sikerül a zsidóknak megint nem egyetérteniük egymással, meg az evangéliummal, és Pál apostolnak a szavait, az ószövetségi idézetet, és azután pedig ezt a néhány mondatot, és itt, minthogyha csak abba hagyná Lukács az írást, és nincsen vége a történetnek. Ezért tehát talán azt is mondhatnánk, hogy végtelen a történet, mert hogy nem találjuk a végét. Hogyha nem úgy lenne tördelve a Bibliában a cselekedetek könyve, a korábbiakban is nekem mindig így jött ki, akkor lapoznék egyet, de hát itt látszik, hogy a római révől következik, mert annyira várja az ember, hogy jó, hát hirdette, meg két év, meg saját bérelt szállás, na de mi lesz? És jönnek a kérdéseink. Éppen azért, mert hogy végtelen a történet, jönnek a kérdéseink, amelyek elsősorban talán, vagy először a folytatásra vonatkoznak. Hogy mi lesz Pál sorsa? Mi lesz a pernek a kimenetele? Elítélik-e? Felmentik-e? Mit szólnak hozzá, amikor a bíróság érje el ott a birodalom középpontjában? Mit szól hozzá, ha tényleg a császár elé állt, akkor a császár? És hát a másik szála a történetnek, hogy mit szólnak a zsidók ahhoz, hogy Pál apostollal mi történt? Erről sem tudunk meg semmit, mint ahogy engem például speciál nagyon érdekelt volna, hogy az, vagy azok a katonák, akik Pál apostol együtt voltak, vagy őrizték őt, vajon ők? Akik annyit hallották Pál apostolnak a bizonyos átételét, vajon ők megmaradtak pogánynak? Keresztjének kélettek? Mi lett ő velük? És azt hiszem, hogy még sok-sok kérdés fel lehetne tenni a folytatásra vonatkozóan, és azután pedig jönnek a visszatekintő kérdéseink. Hiszen Lukács a cselekedetek könyvében nagyon sok szálon kutatva írja meg a Jézus mennybe menetele után kezdődő időket, következő időket, az első keresztény gyülekezet, az első keresztények, aztán szerte a keresztény gyülekezetek megalapításának a történetét, és ebben, ezekben a történetekben nagyon sok egyéni szál is van, hiszen sok-sok szereplője van ezeknek a történeteknek. Nem csak Pál apostol, hanem a többi apostol is, nem csak az apostolok, hanem a munkatársaik is, nem csak a munkatársaik, hanem a gyülekezetek tagsága is, nem csak a gyülekezetek tagsága, hanem az ellenfeleik is, és hát vannak úgymond semleges szereplők is. Szóval annyi minden történik ebben a cselekedetek könyvében, hogy azt mondhatnánk azért, valami befejezés mégis úgy jó lett volna. Az emberekkel is akár, hogy mi történt velük. De szabad meglátnunk, hogy bár Lukács valóban az emberek történetét mondja el, de mégis sokkal nagyobb, sokkal több az, ami bele van foglalva a cselekedetek könyvébe, ez pedig nem más, mint az evangéliumnak a hatalmas drámája. És itt a dráma az elsősorban nem azt jelenti, hogy milyen szenvedéseket kellett Pál apostolnak, meg a többi misszionáriusnak, apostolnak, keresztényeknek kiállni, hogy mi is volt a keresztény üldöztetés. Ezek is drámai részletek. De mi nagyon jól tudjuk, hogy az evangélium történetének az igazi drámája az mindig is az, hiszen az életről, az üdvösségről, a halálról, a kárhozatról szól Jézus küldetési evangéliuma, hogy vajon hányan és hányan fogadják el az evangéliumot, hiszik el az evangéliumot, fogadják az üdvösséget, és hányan és hányan utasítják vissza az örömhírt, és nem fogadják el az üdvösséget. Ez az a nagy dráma, ami olyan izgalmassá teszi a Cselekedetek könyvét, és túl azon, hogy egyébként mozgalmas, amit leír Lukács, minden mozgalmassága fölött ez az, ami igazán feszül, ez a drámai kérdés, hogy kik fogadják el, kik utasítják vissza az evangéliumot. És hát így van Pál apostolnak, akiről mégis a legtöbbet írja Lukács, azt mondhatnák, hogy Pál apostolnak a dinamikus életrajzát adja Lukács a Cselekedetek könyvében, és itt a dinamikusan elsősorban megint nem azt értjük, hogy persze az is nagyon mozgalmas volt, amit Pál apostol átért, amennyit utazott, ami minden történt vele, amennyit dolgozott, fáradott, írt, beszélt, de a dinamikus mégis sokkal inkább azt jelenti, hogy a Szentlélek dinamikája irányította, mozgatta, vitte előre az apostolnak az életét. És éppen azért, mert ezt látjuk, hogy tele van mozgalmas történésekkel, tele van sok-sok szállal a Cselekedetek könyve, és benne van az evangélium drámája, és a Szentlélek a dinamikája, annál feszítőbbek a kérdések, hogy hát akkor miért végtelen ez a történet. És a történetre szakítottuk. Ugye a jövőre vonatkozó kérdésekből néhányat már említettünk, de mondtam, hogy vannak visszatekintő kérdéseink is, amelyeket talán így lehetne elkezdeni, hogy hát mire volt az az egész jó? Megérte-e mondjuk éppen Pál apostol életében a sok küszködés, a sok gyötrődés, a sok lelki és testi törődés, amit éveken, évtizedeken át a Krisztus küldetésében neki el kellett hordoznia, át kellett élnie. Megérte a sok küzdelem, a szenvedés, és hogy miért éppen ilyen sok küzdelmet, szenvedést kellett elhordoznia, hiszen azok a kérdések, hogy nem lehetett volna másként is. Legalább a legsúlyosabb részletek nem történhettek volna egy kicsit enyhébben. Nem lehetett volna sok gírbe-kurva utat néhol legalább egy kicsit kiegyenesíteni. És amikor ilyen kérdéseket teszünk fel, akkor oda juthatunk, hogy biztosan így volt a legjobb, ahogyan az apostollal, a munkatársaival, és persze az egyházan is történt. Nem lehetett volna valamilyen optimálisabb utat, életutat, küldetés, misszión bejárni. És azt hiszem, hogy amikor ide jutunk, akkor szinte észrevétlenül ezek a kérdések, amik az apostol, meg az első egyházak története vonatkoznak a Cselekedetek könyvére, akkor szinte észrevétlenül a saját életünkről is kérdezünk. Hiszen ezek a kérdések, amik főleg visszatekintve megfogalmazódnak bennünk, azok ránk is vonatkoznak. Biztosan úgy volt a legjobb. Biztosan ez volt a leoptimálisabb. Biztosan ez volt a legjobb, ahogyan megtörtént az életünk. És jönnek a többi kérdések is, hogy vajon megérte-e? Vajon érdemes volt-e vállalni, elvégezni, beleállni, megtenni, engedelmeskedni, ellenállni, mikor mit? Sok-sok olyan kérdést záporozik, hogyha megindul ez a lavina bennünk, ami már nem is a Cselekedetek könyvére van, már nem is az első apostolokra, már nem is csak a keresztényekre, akkoriakra vagy a mai kereszténységre, hanem a saját életünkre vonatkoznak, hogy tényleg így volt-e a legjobb. És hát persze akkor megint visszasíklik a kérdéseink sorozata a saját életünk történetére, hogy vajon annak a folytatása milyen lesz? Vajon mi vár ránk? Vajon a legjobb vár ránk? Vagy a legjobban sikerül a legjobbat elérnünk? Vagy mennyi görbeség, mennyi kanyar, mennyi szenvedés, mennyi hátralépés, mennyi visszavetetés lesz a saját életünkben is? És hát ezért lenne, vagy ezért is lenne, vagy lett volna olyan jó, hogyha Lukács befejezi ezt a történetet. És odaírhatta volna azt a befejezést, ami bennünket reménységgel, biztatással, bátorsággal töltene el. Olyan jó lenne elolvasni. De nincsen itt, és mégsem mondhatjuk azt, hogy végtelen ez a történet. Hiszen Pál apostol életében különösen is, és hát arra is fókuszál, hogy a könyv második fele, főleg, de a többiekében is. Nem arról szól, hogy hova utazott, hogy mit mondott, hogy miért jött vissza, hogy neki mit mondta, hogy hogyan ellenkeztek vele, hogyan kell vitatkoznia. Talán elveszhetünk a részletekben, nem erről szól elsősorban ezek a történések, hanem arról szól, hogy hogyan rajzolódik ki Pál apostol életében és a többiekében is Krisztusnak az arca. Hogyan kezdődik ez a rajz, ez a folyamat, hogyan erősödik fel, és hogyan teljesedik ki. De apostol élete átformálódik a szó szoros értelmében Krisztusira, és ez a Krisztus élet az, amely eljut Rómába, és ne felejtsük el maga a római hatalom hittelőt a birodalom középpontjába, Rómába, amelyik eljut oda, és aztán ez a Krisztusivá vált élet az, amelyik úgy zárul, úgy hagyja a Lukács a leírását, a apostol történetének, hogy fogadta, akik jöttek, hogy akadálytalan hirdette és tanított Krisztusról, Isten országáról. És azért mondhatjuk, hogy nem végtelen ez a történet, mert ennek a történetnek van folytatása, mégpedig minden egyes embernek az életében. Ez a történet nem marad befejezetlenül, ez a történet bennünk fejeződik be. Ez a történet benned fejeződik be, és bennem fejeződik be. És ezért a kérdéseket szabad ugyan, sőt, kell is feltenni az előbbieket, meg még talán sok másikat is. De abban a tudatban, hogy Krisztus evangéliuma, az evangélium drámájának azon a története, ez nem maradt befejezetlen, ez nem maradt félbe. Ez igenis folytatódik azóta is évszázadokon, év ezreken át az egyes embereknek az életében elsősorban, és aztán ezeknek az embereknek az életében a közösségeket is formálja, a gyülekezeteket és a teljes anyaszentegyházat. Ezért tehát szabad nekünk a Cselekedetek könyvének az utolsó mondatait úgy olvasnunk, mint amelyek hozzánk szólnak, és amelyek bennünket kérdeznek, hogy vajon bennem hogyan folytatódik az evangélium nagy drámájának a története. És ez azért nem olyan érdektelen kérdés, meg nem legyintetünk rá, hogy hát persze, hát hogy folytatódna. Mert én nekem az a tapasztalatom, hogy mi sokkal inkább szeretjük a többiekben keresni és látni azt, hogy hogy folytatódik az evangélium története. Kevésbé a magunkében, mint a mások életében. Hányszor tapasztaljuk, hogy a presbiter a lelkész életében keresi azt a bizonyos krisztusi arcot? Mennyire is rajzolódik ki? Hol is van az a sok hiba, ami szeplősíti ezt a Krisztus arcot, ami miatt tökéletlen? És hát fordítva is, hány lelkész keresi a presbitereiben, a gyülekétagjaiban, hogy na, hol van már az a Krisztus arc, ami kirajzolódik, mert bennük kéne kirajzolódnia is. Hányszor mutogatunk egymásra, hogy hát ő benne, meg ő benne, meg a többiekben. És közben magunkon kevésbé gondolkodunk, magunkat kevésbé idézőjel erőltetjük meg, a magunk életében kevésbé várjuk a Szentlélek dinamikáját, hanem a többiekében szeretnénk meglátni. És azt várjuk, hogy majd, ha ő bennük kirajzolódik, teljesé, tökéletesé lesz, majd akkor én is jövök. Addig én járom a magam útját, addig én élem a saját életemet, majd, hogyha a többiekében azt látom, hogy jó, hogy eredményes, hogy végre ott van az a Krisztus arc, akkor majd jövök én is. És azt hiszem, hogy ezt érdemes ezt a magatartásunkat, ezt a gondolatunkat apró pénzre is váltani, mert nagyon sokszor én természetesen magamon megfigyeltem, hogy amilyen nem vagyok én, azt keresem a többiekben. Miért nem türelmesebb? Miért nem vidámabb? Miért nem jókedvű? Miért nem szorgalmasabb? Miért nem hatékonyabb az ő munkája? Miközben ezeket a kérdéseket felteszem, általában nagyon sokszor magamat akarom elmenteni. És hányszor tapasztaljuk azt is, hogy a szülők a gyermekek életében akarják befejezetnek látni a történetüket, szomszédok a másikéban, rokonok egymás, barátok a barátokéban. Szóval nagyon sokszor nem jutnak el, vagy nem jutunk el odáig, hogy bennünk kell befejeződnie Krisztus munkájának, az evangélium drámájának, a Biblia történetének. És ezért aztán el lehet kezdenünk, és én azt gondolom, hogy el is szabad kezdenünk ezeket a kérdéseket, amelyeket megfogalmazunk a történettel kapcsolatban, úgy feltennünk, hogy azok elsősorban ne másokra vonatkozzanak, ne a többiekre, szeretteinkre, vagy idegenekre, vagy mondjuk az egyházra. Hogy majd, ha az egyházban kirajzolja a Krisztus arca, majd, ha az teljesen Krisztus életet él, akkor majd abban a sorban, vagy oda én is beállok. Hanem szabad magunkat Pál apostolhoz hasonlóan, aki azt mondta, hogy önmagára, hogy a bűnösök között az első én vagyok, szabad magunkat első helyre tenni. Nem kell szerénynek lenni, szabad az első helyre tenni. Én bennem hogyan fejeződik be ez a történet, a Krisztus története, az evangélium nagy drámája, a cselekedetek könyve, az egyház története, a misszió hogyan folytatódik, és hogyan fog bennem befejeződni. Mert ha mindannyian ezt tennénk, saját magunkat ilyen értem az első helyre tenni, és engednénk, és akarnánk, és kérnénk, hogy bennünk fejeződjön be úgy, ahogyan Pál apostol életében, akkor ez sokkal hatékonyabb lenne, mint hogy a többiekre várunk, hogy majd először ők, aztán mi. És hát a történet befejezése, hogy ne legyen végtelen a történet. Ha mi is úgy tudunk élni, hogy ahogyan Pál apostol elmondja Lukács, hogy ő benne hogyan formálódott, alakult és látszott meg a Krisztus arc, hogyha ez velünk is így történik, akkor már nem lesz annyira feszítően kíváncsi azok a kérdések, amik arra szólnak, hogy de hát pontosan mi is történt akkor? Hány órakor, melyik nap, hol, kivel mi történt? Mert ezt nem írja el Lukács. A mi életünkben ezeket tesz, át fogjuk élni, de itt a lényeg, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan. Anélkül, hogy a Krisztus arc kirajzolódott volna bennünk, vagy úgy, hogy bennünk is kirajzolódott a Krisztus arc, és azt mások is láthatják rajtunk. Ezért tehát ez a végtelen történet, ez inspiráljon, hívjon, motiváljon, mozgósítson bennünket arra és abban, hogy várjuk, hogy keressük, hogy akarjuk, hogy kérjük, hogy Krisztus története bennünk is jó véget érjen. Amen.